nőszervezet, amelyik döntően társadalmi kirekesztés, gyerekszegénység és gyerekjogokkal foglalkozik. Ilyen módon persze közvetlen kapcsolata van az iskola üggyel is, de nem elsősorban erre fókuszálunk, és ami az én érdeklődésemet az utóbbi években lekötötte, az a kora gyerekkor, és majd akkor reflektálnék, hogy ez hogy jön az iskolához. De a kérdésedre válaszolva azt tudom mondani, hogy számomra a legmegrendítőbb tapasztalás az az, hogy abban a Finnországban, amelyik minden PISA felmérés és minden egyéb mutató és szerint a legjobban teljesít, ott a gyerekek nem szeretnek iskolába járni, és nagyon magas az iskolai erőszak aránya.
Hoppá!
Na most ez azért izgalmas, mert ez azt az elméletet, hogy csak a sikertelen, kudarcot valló gyerek erőszakos, ezt azért keresztbe veri. Másrészt pedig érdekes megnézni, hogy ugyan a finn iskola rendszer az egy... Abban azt értem, hogy gyerekbarát, hogy nagyon, hát persze sokkal skandinávabb rendszer, mint a miénk, tehát sokkal kevésbé rendpárti, de ezzel együtt nem örömelvű. És hogy szemben mondjuk a svéd iskolával, és persze, ami nagyon fontos dolog, hogy a finn társadalom egészen legutóbbi időkig nagyon homogén volt, és nagyon-nagyon-nagyon egységes, és a bevándorlás az egy nagyon új dolog ott, és persze nyilván az új bevándorlók, a menekültek között magasabb azoknak a számok, akikkel súlyos probléma van, részben a beilleszkedés miatt, részben az eltérő kultúra miatt, de alapvetően is igaz az, hogy ez gondot okozott. A másik, ami szintén skandináv példa, hogy Norvégiában, ahol ugye nagyon magas az életszínvonal, nagyon komoly erőfeszítéseket tettek az iskola rendszerért. Ott már a 80-as évek elején az előbb említett Ölveusz, aki kidolgozta, ez egy norvég szakember, kidolgozta az iskolai erőszak programokat, ott már akkor be kellett avatkozni, amikor itt még nem is hallott arról senki, hogy iskolai erőszak van, és erről érdemes beszélni, hogy ennek miféle okai vannak, illetve hogy hogyan érik el, hogy ennek ellenére egyébként a gyerekek mégiscsak sikeresek lesznek és jobban teljesítenek, illetve hogy mit kezdenek az erőszakkal. Amit látni lehet ezekben a programokban, és az Ölveusz féle program azért érdekes, mert azt több mint 10 országban, nem csak bevezették nagyon sok országban, de 10 országban nagyon szigorúan monitorozták és értékelték is a hatékonyságát, és ugyanazok a dolgok jöttek ki. Tehát nagyjából ugyanazt lehet tudni Németország, Svájc, Egyesült Államok, Norvégia és más, Olaszország, Izrael, teljesen eltérő kultúrájú és hátterű országokban is, ugyanazokat a dolgokat tapasztalták. És ez pedig az, hogy csak akkor működik az erőszak megelőző és kezelő program, hogyha az iskola és a környezet, tehát itt ez a tértve a szülőket, a lakókörnyezet, a többi társintézmény, tehát a gyerek egészségügyel, szociális ellátással, mi egyébben foglalkozók is, az adott környezetre speciális válaszokat adó programot maguk kidolgozzák, a gyerekek és a szülők aktív részvételével, szisztematikusan figyelik azt, hogy mi működik és mi nem, és egy folyamatos dialógusban vannak. Na most ugye ennek az a szépsége, hogy ez nem csak az erőszakot előzi meg, hanem egy másfajta kommunikációs kultúrát is előállít.
Egy másfajta társadalmi, hogy is mondjam, kooperációs igényű történet, mert ugye arról van szó, hogy itt az iskolának is ugye nem az iskola hordozza a konfliktust, hanem milyen módon tölti be azt a fajta integráló, tudásintegráló szerepét, ami tulajdonképpen nem akarom Budapesten kevésbé érzékelhető, mint vidéken, ahol például a sok-sok iskola ebben az értelemben az egyedüli tudásbázis, így is lehetne kisebb-nagyobb településen, és bizarr, hogy ezek az iskolák nehezen töltik ezt a szerepet be.
Pedig... Miközben fantasztikus lehetőség van. Most amiért mondani akart, amiért visszaszeretnék csatolni a Jürgen és a korai gyerekkorhoz, hogy azért az viszont egy nagyon fontos felismerés az elmúlt 15-20 évnek, hogy az iskolába lépéskor nagyjából elkéstünk egy csomó dologgal. Tehát, hogy itt az első 6 év az olyan mérhetetlenül meghatározó a gyerekek fejlődése szempontjából, hogy azok az iskolai intervenciós programok, amik már arra irányulnak, hogy a már megkésettséggel küszködő, már mindenféle magatartászavarokat mutató gyerekeknek a korrekciós segítését megoldjuk, ahelyett lényegesen effektívebb és egyszerűbb egy kora gyerekkori
beavatkozás. Abszolút, mert mindenre Erik Bernek van a sorskönyve például, amelyikben azt írja le világos, hogy add ide a gyereked első 5 évét, sose lesz a tied. Mert hogy olyan módon éli meg a gyerek első 5 évében az összes érzelmi lehetőséget, ami majd a később életében jellemzi, hogy nem lesz rá esélye másnak, hogy
elmondja. De elmondja. Az nagyon fontos európai tendencia most, viszont, hogy olyan minőségi kora gyerekkori programokat kell ajánlani, és olyan szülőtámogató programokat, amik azt jelentmények, hogy ebben az első 5 évben A szülő nyugodtan rábízhatja az intézményrendszerre, most a nappali ellátásra gondolok, tehát bölcsőde, óvoda, napközi, ilyesmire, a gyerekét, mert az ő hatása a minden információ kutató. Nem, sőt, fölül is írja ezeket az intézményeket. És az az izgalmas, hogy a kutatások azt mutatják, hogyha egy nagyon, egy átlagos helyzetű gyerek, akit otthon szeretnek, elfogadnak, akár vacakabb napközbeni ellátó intézménybe jár, az sincs rá olyan nagy hatása, mint ha a dolog fordítva van. Tehát, hogyha nagyon nehézített a szülői háttér, nagyon zűrös, hideg, elutasító, akkor a jó gyerekintézmény is csak egy kicsit tud javítani, mert a szülő annyival determinálóbb hatással van.
Nagyon közhelyesnek, de szerintem örök igazság, hogy a család, mert a családban megtörténik, szóval semmi nem pótolhatja.
Ez igazondás, csak itt az a kérdés, hogy miután ezt mindenki tudja, és közhelyként ismételgeti, miért nem történik annak érdekében semmi, hogy a szülők felkészültek legyenek erre a szülői feladatra, és mindenféle háttértámogatást megkapjanak ahhoz, hogy elég jó szülők lehessenek. Tudnék, hogy ebben van egy nagyon fura ilyen társadalmi elutasítás, ez úgy tűnik, mintha ez egy ilyen ösztöntevékenység lenne, mint minden szülőnek, akinek gyereke lesz, automatikusan, mint egy ilyen baba kelengye csomagot oda lehetne adni, hogy akkor mostantól te jó szülő vagy, és ha nem tudod, akkor viszont felelősségre vonunk.
Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Herzog Máriával beszélünk az erőszak, vagy az erőszak című olyan dologról, amit a fiatalokkal tesznek, vagy nem tesznek, vagy tehetnének, de nem teszik, szóval azokról dolgokról beszélünk, amit az erőszak összefogva, egy összegyűjt feladatul, vagy éppen azt kompenzálva, tehát beszélgetünk az erőszakról, és az erőszak címén azt, hogy mi minden gyűlik össze ma a fejünk fölött erőszak címén és feladat, és hogy hogyan látjuk ezeket a dolgokat, és az elmúlt időszakban azt próbáltuk átbeszélni, az iskola hogyan szívja magába a feladatokat, vagy a megoldatlan feladatokat, mert ugye az iskolában jelentkezik az erőszak, de nem biztos, hogy ott keletkezik. Keletkezik az máshol, családban, iskolában, és olyan kívül a társadalomban, a médiára kitűnő terepő termeli az erőszakot, néztem éppen minap valamelyik kereskedelmi tévét, összeszámoltam a hírnek, körülbelül a 70%-a valami horror vagy valami gyilkosság közeli volt, amit persze a nézők szívesen néznek, meg azt
és
gondolom,
aztán szelepelik máshol a
és aztán a játékprogramok is ugyanerről szólnak, szóval mi van ezzel az egész erőszakkal? Egy egészen, mert hogyan lehet ezzel az erőszakkal megbirkózni? Mert jó-jó azt mondjuk, hogy mediálunk, jó-jó, megpróbáljunk közvetíteni emberek között, de ez mennyire elég, mennyire megfelel, mennyire lehet ezzel a dologgal megnyugodni, hogy mediálunk egy jót?
Hát az, hogy mediálunk egy jót, az már csak egy nagyon sokadik lépés. Én szerintem itt az alapvető kérdés az, hogy mondjuk a családtagok mennyire érzik magukat biztonságban egymás társaságában.
Fontos szállat kezdtünk el, csak azért még elfelejtettem, hogy az pedig az, hogy a család nem igazán tudja, nem tanulta meg, amikor a gyereket vállal, hogy mi a feladata.
Ez így van.
Ez a szál volt az előbb.
Igen, itt volt az Európa Tanácsnak az elmúlt 3 évben egy pozitív szülőség programja, ami egyébként az erőszak megelőzéssel nagyon szoros összefüggésben volt, illetve azzal a nagyon, szerintem nagyon is támogatható Európa Tanácsi törekvéssel, hogy egész Európa gyerekverésmentes legyen. Ugye nagyon jó pofák ezek az angol nyelvű kis szórólapok, amik magyarul is kijönnek, mert ugye ez a children are unbeatable, ami ugye magyarul is azt jelenti, hogy a gyerekek verhetetlenek, ami egyfelől azt jelenti, hogy verhetetlenek, mert olyan klasszak, máshogy nem szabad őket verni. Ez volt az egyik szlogenje, ennek nagyon szellemesnek találom.
Tetszik. A futballvilágbajnokság után legyen ez a következő
így
szlogen.
Na most, hogy ez azért érdekes, mert az Európa Tanács nagyon jó, nagyon közérthető, ugyanakkor mégis tudományos kutatásokon és evidenciákon, meg úgy értem, hogy gyakorlati kipróbáláson alapuló kiváló kis szóróanyagokat készített arra, hogy hogyan lehet a szülőket megerősíteni, hogyan lehet segíteni különféle élethelyzetű, sérülékeny gyerekcsoportokat, gyerekotthonban élőket, menekülteket, kisebbséghez tartozókat, fogyatékkal élőket. És minden arra gondolatra volt felfűző, hogy a szülőknek, és ez egyébként ugye összhangban az ENSZ gyerekjogi egyezménnyel is, minden támogatást meg kell ahhoz adni az államnak, hogy képesek legyenek jó szülővé válni, és a gyerekeiket jól felnevelni. Na most, hogyha ugye mondtad, hogy szereted itt előtt a beszélgetés előtt, hogy szereted, hogy én mindig ilyen értékalapúan gondolkodom, meg közgazdasági értelemben is.
Nagyon így gondolom.
Mert azt gondolom, hogy ez költséghaszon elemzésbenek vetem alá, és nem érzelmileg viszonyulok a dologhoz, akkor a közösségnek annál jobb befektetés, mint hogy a szülőt megerősíti, és támogatja a szülői képességébe, szerintem nincs nagyobb buli. Mert ha jól működik, akkor ugye ő jól neveli azt a gyereket, aki aztán képes lesz beilleszkedni, jól tanulni, munkát vállalni, és maga is
nagyon
harmonikus partner kapcsolatot.
Nagyon jó. Amerikában 20 éve volt egy projekt, amit annak idején láttam, és azóta érzékelem, hogy minden egyes prevenciós program utastársa a parenting, a szülői életre felkészítés programja, mert arra próbálta kísérletet tenni, hogy hogyan lehet ezt a dinasztikussá váló szinte rossz családi mintát megszakítani.
Abszolút.
És nagyon érdekes lenne nálunk is, hogyha ez a nagyon pragmatikus és nem moralizáló, hanem pragmatikus családi életre felkészítő programok megjelennek azokban a közegekben, ahol egyébként a gyerekeknek nagyon kevés a tapasztalat, hogy hogyan kell egy gyerekkel megbirkózni, gyereket vállalni és nevelni.
Na most én nekem erről kétféle megközelítésben is van álláspontom. Az egyik az, hogy én nem szeretném, hogy az iskolában mondjuk szülői élete, vagy szülői feladatokra felkészítő tanfolyam,
mert
ez ugyanúgy a szexedukáció, az a halála ennek a történetnek. De azt viszont nagyon is gondolom, hogyha az óvodától elkezdve a gyerekek nagyon jó önértékelést, komoly pozitív visszajelzést, megerősítést kapnának a kommunikációs készségeik, például az erőszakmentes kommunikációban fejlődhetnének, ha a mérés értékelés, tehát az, hogy én hol vagyok, ki vagyok, nem a gyerekek versenyeztetése terén, hanem hogy mik az erősségeim, mik a gyengeségeim, hogyan lehet megerősíteni engem. Ez egész kicsi kortól magától értetődő volna a közösségekben, akkor ezzel belenőnénk ebbe a szülői készségbe is, mert nyilván a partner kapcsolatainkat is egy sokkal egyenrangúbb és emberibb módon tudnánk bonyolítani, és ezzel adnánk a gyerekeknek példát. A másik dolog, amit gondolok erről, az persze az, hogy azok a programok, amiket ismerünk ilyen szülővé segítő programokban, azok döntően önsegítő alapon uh-huh. szerveződnek, tehát az életveszélyes, hogy oda jön egy okos tojás, bármilyen okos is, és osztja az észt.
Persze.
Tehát, hogy ugye, ha megnézed, például a svédeknél körülbelül a szülőknek 85%-a jár önként, és abszolút a saját elhatározásából ilyen szülőfelkészítő, vagy a szülőségi klubokba, vagy szülőklubokba, ahol döntően a saját napi problémáikat beszélik át úgy, hogy mindig van ott egy szakember, de az nem kotyog bele ebbe, csak akkor, ha külön megkérdezik tőle, hogy mi az álláspontja, és nem azt akarják, hogy ő beszéljen, és ők meg ott ülnek, hanem hogy mondjuk olyan fiatal szülőcsoport, van egyébként itthon is ilyen egyre több helyen szerencsére, valami konkrét nevelésé, nem akar elaludni, már 11 óra, mindenki megőrül, a 3 éves rohangál föl a lakásba. Jézus, hát nekünk is pont ugyanilyen problémáink van, beszéljük át, mi működik, mi nem működik.
Abszolút egyetértek veled, és szerintem ez sajnos az iskolának is meg kellene tanulni, hogy van tanulás az iskolán kívül is. Tehát
hát
van...
70% az ismereteinknek az ugye nem formális oktatásból származik. Ezt jó volna, hogyha tudatosítaná az iskola.
De mindenkinek kéne tudni, az iskolán nem lehet olyanokat számon kérni, ami nem biztos, hogy az iskola dolga. Tehát abszolút. Itt a szerepeket nagyon jó lenne rendezni egy kicsit, mert szerencsére azért az informatikai fejlődések azért rengeteg olyan ismeretbővítő lehetőséget kínáltak, akár vidékig is eljuttatható. Van, hogy mi mindent lehet megtanulni a világban, akár iskolán túl is.
Ebben teljesen igazad van, de itt egyetlen dolog azért az iskolára visszatérve, aztán abban is hagyhatjuk az iskoláról a beszélgetést, hogy a mintaadás, a felnőtt mintaadás, az ugye mégiscsak egy gyerek számára életmentő, vagy iszonyatos romboló lehet. Tehát ha a szülő, szerencsés esetben a szülők nagy része, az mégiscsak ad egy szerepmodellt egy gyereknek, ami többé-kevésbé követhető és biztonságos, mert a szülő elfogadja, szereti. De ugye annak a jelentősége, és erről mindannyiunknak van pozitív és negatív élménye, annak a jelentősége, hogy egy gyerekintézményben, ahol te a napjaidat töltöd, és ahová a szüleid ugye elengednek téged, és tulajdonképpen az ő kontrolljuk elég minimálisra csökken sajnálatos módon, hogy ott téged milyen felnőttek, milyen személyiségű felnőttek vesznek, nem is a tudásuk az érdekes elsősorban. Mindenki ismer olyan történeteket, hogy valaki, akit mondjuk nem érdekelt a kémia, azért lett kémikus, mert volt egy olyan csoda kémia tanárja, akit emberileg is, meg szakmailag is nagyra becsült. Hogy egy olyan tanár, aki egy bajban lévő gyerekhez, észreveszi, hogy szüksége van segítségre, és egy jó kritikus pillanatban nem számon kér, hanem azt kérdezi, miben tudok neked segíteni, az átlendítheti.
De tudod, egyébként az érdekes, hogy ha pedagógusokkal beszélsz, egy csomó pedagógus álmodik erről az álmodik a pedagógus ilyenkor arról, hogy ő legyen ez az ember, a referencia személy. Ő legyen, akiről a körülbelül sokan megemlékeznek. Csak nehezen megy neki. Tehát nehezen megy neki, azért is megy nehezen neki, mert technológiailag ugye iskola beszorította őt 30 gyerek közé, mondja ő, és magyaráz egy csomó dolgot, de igazából a személyességet nem tanulta meg, talán módszertani szempontból.
Ezt én értem, de ha ő nem személyes, tehát ha egyébként nincsen magánviszony a gyerekekkel, hát az a tény, hogy bejön az osztályba, ahogyan köszön, ahogyan beszél, ahogyan órát vezet, ahogyan felkészül a saját órájára, ahogyan fontos, hogy nem fontos, hogy a gyerekeket elvarázsolja, ahogyan számon kér. Nekem erre van egy alappéldám, ugye mi egy ideig külföldön éltünk, ott tanítottunk, és a gyerekeink ott jártak iskolába. És az én itthon nagyon is nehezen kezelhetőnek tűnő gyerekem ott egy angol száz ausztrál iskolába járt, és 3 hét alatt kiderült, hogy mindazok a magatartási problémák, amik itthon előfordultak, amiatt, hogy ő túl asszociatív volt, mint az osztályfőnök mondta, szétszólt volt, állandóan kérdezett, mindenről eszébe jutott valami, amitől megőrültek. Ott azt mondták, hogy hát ez fantasztikus, hogy a gyerek milyen érdeklődő, mennyi mindent szeretne megtudni, és az én gyerekemnek olyan meghatározó élménye volt az ottani első tanítónénie, hogy ma is a cége az ő nevét, ennek a tanítójának a nevét viseli, mert a mai napig is úgy gondolja, hogy Mrs. Friedman az ő életét alapvetően megváltoztatta.
Fantasztikus.
Az elfogadásával.
És én azt hiszem, hogy a pedagógusok ettől félelmetesen izgalmas szereplők, de bárki hát más, abszolút. És én azt gondolom, hogy, és abszolút egyetértek veled, és ezért van nekem időnként gondom ezekkel a magántanulói történetekkel is, hogy mennyire fontos a társas tanulás. Nem,
na,
tök,
nem
jobb
csak
szó.
Az, hát azt a gyereket minősíthetem magántanulónak, akinek a legnagyobb szüksége volna a közösség támogatására, meg a szakember támogatására, és hazaküldöm ahhoz a laikus és általam lenézett nem kompetensnek tartott szülőhöz, aki miatt a gyerek a deviáns tüneteket mutatja.
Ez a legrosszabb
irány. Ennél képtelenebb dolgot, ráadásul, ha szabad mondom, ennél borzasztó minőségbiztosítási bizonyítványt tudnék. Ez az iskola azt üzeni, hogy mindaz a felkészültség is ismert, amivel ő föl van ruházva, az kutyafülét se ér, hanem oldja ezt meg a laikus, egyébként alacsony végzettségű szülő. Hát ez érdekes.
Abszolút így van, és abszolút így érzékelem, hogy a gyerekek ilyen szempontból ki vannak szolgáltatva annak a közegnek, amiben éppen vannak, és mondjuk igazán a befogadó kor egyik fontos időszakában maradnak sokszor egyedül. Én tudok olyan társadalmi csoportot, ahol például a gyerekek utoljára járnak iskolába, más világú, más kultúrájú gyerekekkel, például cigánylányok óhatatlan egy bizonyos közegbe, akkor látnak utoljára más világú embereket, mert aztán nem sokára...
egyáltalán látják.
Igen, és iszony nagyon fontos lenne, hogy azok a társas élmények sokféle tapasztalatot adjanak későbbi életükben, és abban is, hogy ezt követően azokat
meg is más gyerekeknek is, hogy őket lássák.
Oda-vissza. Tehát én nagyon-nagyon veszélyes iránynak tartom a magántanulói szerepet, pontosan azért, mert mellette nincsenek társas élményeik a gyerekeknek, akárhol is, és ma az iskolán kívül alig vannak társas formációk.
Én újra és újra elmesélem azt az alaperőszak történet élményemet, amikor én 7. osztályba jártam, akkor a mi iskolánkban elkezdődött az osztályban egy, hát az akkori, ugye 60-as éveknek megfelelően nagyon szelíd, ám de mégiscsak az akkori türelmet feszegető ilyen klikkesedés és ellenségeskedés. És az én osztályfőnököm, aki nem volt egy különösebben kiemelkedő pedagógus, de jó érzékű pedagógus volt, az ezt észlelve nyilván sokat gondolkodott, hogy mit csináljon. Ez egy elég kemény osztály volt egyébként. Nagyon vegyes összetételű, nagyon magas státuszú, nagyon motivált, és nagyon nehéz gyerekekkel. Mi akkor még ugye keveredtünk abban az időben. Ez Angyalföld és Újlipótváros határán volt. Ugye én a Kreszgéze utcai iskolába jártam. Fóha. Ami egy nagyon izgalmas.
A másik oldalon a Szemere utcába jártam, hát az ötödik beteg.
Hát az ott van kiváltságosok jártak, de a Kreszgéze utca az egy izgalmas keveredéses iskola volt. És behozta a Legyek urát, és abból felolvasott néhány oldalt.
Hoppá!
Ez olyan máig haton, olyan megrendítő élmény volt az osztálynak nekem is. Hát egyfő, hogy abszolút emlékszem rá, máshol, hogy az egész dinamikát átfordítottam. Lehetett erről a könyvről beszélni, lehetett arról beszélni, hogy ott mi történt, és nem kellett arról beszélni, hogy az osztályban mi történik.
Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó. De hát én mindig azt mondom, én amikor tanultam a szakmát, azt mondtam, hogy a módszer én vagyok, azt tanította nekem egy tanár, és én azt gondolom, hogy addig szabad tanítani, még lehet. De hogyha kilépünk az iskolában, lépjük már egy kicsit ki. Nekem mindig abszolút az az érzésem, hogy a, és bár nem baj, egy kicsit sokat foglalkozunk ezzel, majd egyszer máskor másról is, mert ugye azért militánsabb lett a világunk, meg kicsit durvább is. De nagyon-nagyon hiányzik ezekben a közösségekben egy Bori néni, egy Józsi bácsi, és mindenféle olyan ember, akitől az ember mintákat és példákat tanul. Nekem is van gyerekkoromban egy csomó olyan ember, akire mindmáig emlékszem, és ha ráadódik még lehetőség, valamint én is el fogok róluk nevezni, nagyon tetszik a fia történet ebben az egész dologban, mert ezek a társas élmények nélkül nem lehet felnőni, és abszolút egyetértek veled, hogy a családnak vissza kell adni azt az erő, azt a fajta eszközrendszert.
Hadd kössem össze ezt a családot is, nem tudom, múltkor elmeséltem-e itt ezt a történetet, nekem egy nagyon erős élményem az amerikai iskolai program, amelyik iskolai erőszak megelőzés ügyben zajlott. Ugye ott már mindenki föl volt fegyverezve, minden be volt kamerázva, beléptető kapu, és mi minden történt, New York államról beszélünk. Nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek, és így tovább. Amikor is egy egyébként hispánó származású, tehát közép-amerikai származású kutatónak, aki ezzel foglalkozik, eszébe jutott, hogy... hát ki kellene próbálni, hogy mi volna, hogyha helyi közösségből alkalmaznának az iskolában valamilyen segítőket, és a nagymamát ültették be, egy nagymamát ültettek be a portás fülkébe, és ő volt a felvigyázó, le lehetett szerelni az összes kütyüt, mert a nagymama minden gyereket ismert, hiszen ott lakott a környéken, hihetetlen tekintély volt, mindenki szerette, és hát a rosszul viselkedtek, nem kaptak tortillát délbe, ez volt mondjuk a legborzasztóbb retorzió, ami érte őket, de hogy tudott rendet tartani, és ez most nagyon viccesen és szélsőségesen hangzik, de valójában arról van szó, hogyha be lehet engedni ilyen értelemben is a családot az iskolába, illetve ez nem két külön intézmény, és nem arról van szó, hogy szembenállás van, rivalizálás van, hanem együttműködés, akkor egészen csodás módon meg lehet oldani, látszólag feloldhatatlanak tűnő konfliktusokat.
Tudod, most egyfolytában arról beszéltünk, hogy intézményes eszközökön kívül milyen fajta módszerekkel lehet vélde egyengetni a feszültségmentesebb hétköznapi életet, és ezt én nagyon tetszik. Pontosan azt gondolom, hogy ma azért nem találunk ki mindig minden újat, mert azért a nagymamák világ életükben mindig voltak híres és erős nagymamák, és én nem is hiszem, hogy nekünk mindig új módszereket kell kitalálni, csak észre kell venni a támogató erőforrást, ami arról szól időnként, hogy a családban, vagy családon kívül a környezetben vannak. És a minap éppen egy ilyen fajta beszélgetésben, hasonló közegben, rádióban arról beszélgettünk, hogy van-e szerepe az állampolgárnak, hétköznapi embernek az utcán, útfélen, hogyha lát egy ilyen fajta durva jelenséget, és gondolról beszélnénk, hogy maximálisan, tehát nem kéne mutogatni.
Igen, csak a kérdés az az, hogy lehet beavatkozni, tehát hogy lehet úgy beavatkozni, hogy az se legyen erőszakos, és ugyanakkor azt a képen nagyon felindult rossz állapotában van. Én velem ez most a hétvégén fordult elő, hogy bementem egy ilyen közérbe vasárnap, és azt hallottam a hátam mögött, hogy egy apa mondja, hogy te idióta vagy, te egy komplett idióta vagy, és aztán láttam, hogy egy ilyen 10 éves forma gyereket osztott az apukája. És mondom, ilyen nagyon
szelíden
és kedvesen van, ne tessék őt bántani, ez nagyon édes gyerek. Uh-huh. Ez a gyerek, hát maga nem ismeri az én fiamat, ma minden gyerek nagyon édes, ne tessék bántani. Uh-huh. Hát ez itt nem fog működni. És láttam, hogy a gyerek ilyen nagyon hamiskázsan visszamosolygott rám, és azt gondoltam, hogy hát remélem, hogy ugye nem akartam bántani az apukát, mert nyilván ő is frusztrált volt, de hogy lehetne neki megmondani, hogy ez többet pusztít, mint hogyha ne adj Isten ráütne, amit szintén
nem javasolunk. Elhiszed, hogy lehetőleg többet segítettél? Még nem. Akkor is, hogyha kudarcosnak tűnik a dolog, mert az volt, hogy nem egy mindenható megfelebezhetetlen döntés van fölötte, a gyerek fölött. Más kérdés az, hogy lehet, hogy volt bennem némi vétsége, az biztos. Tehát nem gondolom,
de ennek ez a megoldása.
De nem megoldás, persze az ilyen mindent eltörlő, hogy is mondjam, minősítő mondatsor, úgyhogy szerintem a legtöbbet tetted, és szerintem egy hétköznap ember, ha legalább ennyit tesz, még ennek a kudarcát vállalva, és egyetleg nem állnak vele szóba, szerintem sokat tett azért, hogy bizonyos szempontból legalább a nyílt durva konfliktusokat, hogy a víz fölött, miközben a víz alatt rúgdaljuk egymást, legalább minimalizálni tudjuk. Sajnos elfogyott az időnk, pedig nagyon érdekes beszélgetés volt, remélem még lesz módunk, hogy folytassuk, mert én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy ne a jelenségeknél ragadjunk, hanem folytassuk egy kicsit, menjünk mögé, nézzük meg, hogy hol vannak ebben az értelme fogások, ami rajtunk múlik, hogy megtehessük azt, amit tehetünk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm.
Hallgassuk újra!
Színkép,
színkép,
színpadkép,
színpad, színpad,
színpadkép,
színkép.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Purim Fest. Február 28-tól már.